Kedves hallgatóink, Gyógyítás gyógynövényekkel címmel megjelent Pászk Norbert gyógynövény szakértő kötete. A szerző a gyógynövényekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze. A tankönyv az egyetemi hallgatók számára készült elsősorban, de a laikusok számára is sok érdekes, hasznos információt tartalmaz. Olvashatunk a könyvben többek között a gyógynövények történetéről, azok felhasználásáról, gyűjtéséről, termesztéséről, feldolgozásáról. A Magyarországon fellelhető több mint 400 gyógynövény közül 86 kapott helyet a kiadványban. A következő percekben Pászk Norbert gyógynövény szakértő, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának tanársegédje mutatja be most megjelent kötetét. Pászk Norbert gyógynövény szakértőt, a Miskolci Egyetem tanársegédjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki nem is olyan rég volt a vendégünk. Akkor arról beszélgettünk, hogy egy új képzés, gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés indul a Miskolci Egyetemen, és említettük akkor azt is, hogy hamarosan megjelenik a gyógynövényekről szóló kiadványa is, a Gyógyítás gyógynövényekkel kötet pedig azóta meg is jelent, és már a kezemben is tarthatom. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kik számára készült ez a kiadvány elsősorban?
Igazából ez a könyv, ez egy nagy űrt próbál itt betölteni az érdeklődők körében. Egyik célcsoport, akiknek készült, az egyetemi hallgatók, akik ugye gyógynövénytant tanulnak, illetve az egészségturizmus szervező szakos hallgatók főként, akik gyógynövénytant tanulnak, de mellette például védőnők is szoktak gyógynövénytant tanulrán részt venni, vagy éppen mondjuk rekreáció, vagy pedig egészségügyi szociális munkával kapcsolatos tanulmányokban a hallgatók. Emellett a hallgatók mellett, ugye a laikus érdeklődők számára is íródott a tankönyv, mivel hogy ez egyébként egy tankönyvnek minősített könyv, lektorálva van, illetve a szakember számára is megfelelő, tehát úgy tartalmaz tudományos információkat is, hogy mindenki számára szakérthető nyelven találhatóak ezek meg benne, tehát mindenki megtalálja azt, ami érdekli, ami fontosabb számára. Vannak benne igazából általános fejezetek a könyvben, amik mondjuk termesztésről, a felhasználásról, gyűjtésről szólnak, illetve magának a könyvnek pedig a nagy gerincét, azt a 86 féle gyógynövénynek, amit beleválasztottam a könyvbe, annak a részletes leírása tartalmazza képekkel együtt, illetve a könyvnek a végén pedig még betegségmutató fogalomtár található, szintén, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy melyik fogalom mit jelent, vagy a hallgatók könnyebben tudjanak tanulni a könyvből, ezért próbáltam úgy tényleg mindenki számára, minden célcsoport számára megfelelő könyvet összeállítani, és visszajelzések alapján egyébként tényleg nagyon örülnek neki, és szívesen használják a könyvet.
Vegyük sorra a kötet fejezeteit. Az elején a gyógynövényekről ír általánosságban, illetve a gyógynövények történetéről is olvashatunk. Azt tudjuk, hogy a gyógynövényeket már nagyon régóta, tehát őskorban is használták, de mióta használják ezeket a növényeket gyógyításra Magyarországon?
Magyarországon is igazából nagyon-nagyon rég tekint vissza a gyógynövények használata. Vannak arról régészeti emlékek, illetve írásos emlékek, hogy már a honfoglalás időszakában is alkalmazták egyébként a magyarok a gyógynövényeket és a fűszernövényeket. Aztán később nyilván, amikor már megtörtént a letelepedés, akkor elkezdték termeszteni is a gyógynövényeket, nem csak gyűjteni, és innentől kezdve pedig már kialakultak termesztő körzetek az egyes gyógynövényekhez. Akár mondjuk Pannonhalmán, a Bencés apátság környékén, és nyilván mindenhol Magyarországon belül is más-más időjárási körülmények, más-más talajadottságok találhatóak, és emiatt ugye a termesztő körzetek nem csak abból különböznek egymástól, hogy az ország más-más részén találhatóak, hanem abban is, hogy más-más növényeket termesztenek ott. Magyarországon egyébként nagyon nagy múltra tekint vissza a gyógynövények használata, ugyanúgy, mint nagyon sok más európai országban is, és ugye sokan szokták mondani, hogy ó, hát mondjuk a akupunktúra, a reflexológia, azok Kínából származnak, nem csak onnan, Magyarországon is ezeket ugyanúgy alkalmazták, mondjuk a honfoglalás időszakában is, mint mondjuk más országokban. Ugyanígy a gyógynövényeket is.
Elmondhatjuk, hogy most igazán aranykorát éri a gyógynövények felhasználása? Mert úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedekben egy picit méltatlanul elfelejtettük őket, és inkább az orvosságokhoz, a gyógyszerekhez nyúltunk.
Így van, az ókorban nagyon-nagyon nagy szeretettel alkalmazták a gyógynövényeket, a középkornak bizonyos évszázadaiban szintén, valamint ugye a reneszánsz korszakában. Később bejött ugye a gyógyszergyártás, vegyészetnek, kémiának a fejlődése. Itt szintén használták a gyógynövényeket, viszont itt inkább gyógyszereket kezdtek el készíteni belőlük. Manapság pedig, így van, reneszánszokat élik a gyógynövények, egyre többen alkalmazzák őket, egyre többen érdeklődnek irántuk, és mondjuk a különböző gyógynövényismereti képzéseken, programokon, előadásokon is egyre többen vesznek részt, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés a gyógynövények iránt.
És kitér a könyv a gyógynövények használatára, illetve jellemzőire. Ezen belül felhívja a figyelmet a gyógynövények használatának veszélyeire. Melyek ezek, mire kell odafigyelnünk akkor, amikor gyógynövényekhez nyúlunk?
Alapvetően három dologra kell odafigyelnünk a gyógynövények használatakor. Egyik az az, hogy lehetnek mellékhatásaik néhány gyógynövénynek, néhány mellékhatása, tehát ezekre kell odafigyelni. A másik az ellenjavallatok, amikor nem szabad alkalmazni bizonyos gyógynövényeket. A harmadik pedig a kölcsönhatások, főként gyógyszerekkel. Mert ugye akármilyen gyógyszer mellett nem lehet akármilyen gyógynövényt használni. Ha megnézzük egy általánosságban, akkor mellékhatások tekintetében vannak esetleg olyan gyógynövények, amelyek mondjuk okozhatnak esetleg hányingert, okozhatnak esetleg olyat, hogy mondjuk, ha egy gyulladás van szervezetben, akkor picit felegősítik a gyulladást először, aztán pedig ugye szépen megoldják, helyrehozzák. Tehát ilyesmi mellékhatásokra lehet gondolni. Ellenjavallatok esetében vannak olyan állapotok, amikor nem szabad alkalmazni a gyógynövényeket. Nem mindegyiket, néhány gyógynövényt. Várandóság alatt például nem minden gyógynövényt lehet alkalmazni, mert a vetélést idézhet elő néhány gyógynövény, mondjuk egy petrezselyem, vagy éppen mondjuk egy fűzfából készült tea. Bizonyos életkorokban sem szabad minden gyógynövényt alkalmazni. 3 éves kor alatt abszolút nem szoktunk gyógynövényeket ajánlani, illetve méhészeti termékeket sem a kisbabák számára. Viszont már egy olyan 6 éves kortól a gyengébb teákat fél adagban lehet alkalmazni a gyerekek számára is. Tehát itt ilyenekre kell gondolni, valamint például olyanra, hogy mondjuk egy daganatos betegség esetén szintén nem akármilyen gyógynövény alkalmazható. A gyógyszerekkel való kölcsönhatás során pedig arra érdemes odafigyelni, hogy a vízhajtó gyógyszerekkel, a vérhigító gyógyszerekkel, a szívgyógyszerekkel, valamint a fogamzásgátló tablettákkal néhány gyógynövény kölcsönhatásba léphet, tehát nem mindegy itt sem, hogy mit alkalmazunk. Mondjuk egy Orbánc fűtea, az, vagy egy gyömbértea, vagy egy fokhagyma, az például vérhigító hatású, tehát azzal együtt nem jó, hogyha egy vérhigító gyógyszert, vagy egy injekciót használunk esetleg. Vagy mondjuk egy Orbánc fűvel együtt egy fogamzásgátló tablettát nem érdemes szedni, mert megszüntetheti szélsőséges esetben a hatását a fogamzásgátló tablettának ez a gyógynövény. Tehát, hogyha valaki valamilyen gyógyszert szed, valamilyen már fennálló betegsége van, akkor mindenképpen érdemes vagy orvosnak, vagy pedig gyógynövény szakértőnek a tanácsát kikérni gyógynövény használat előtt.
És olvashatunk arról is, hogy milyen formákban használhatók fel a gyógynövények.
Így van. A gyógynövények alapvetően teaként, az talán a legáltalánosabb, leggyakoribb felhasználási módjuk, ott is beszélhetünk forrázatként, főzetként és hidegáztatással készíthető gyógynövényekről. Emellett még nagyon sok más egyéb készítmény állítható elő a gyógynövényekből, kenőcsök, olajos alkoholos kivonatok, szirupok, szörpök, mézek, illetve különböző gyógyszertárakban előállítható és vásárolható készítmények, például egy növényi gyógyszer, egy étrend kiegészítő tabletta, egy hagyományos növényi gyógyszer, vagy mondjuk sok esetben a gyakran használt gyógyszerek is gyógynövény hatóanyagokat tartalmaznak, mondjuk egy bétablokkoló, egy aszpirin, ezek mind-mind növényi alapanyagokból, hatóanyagokból készülnek.
Hasznos tudnivalókat olvashatunk a gyógynövények, gyógyfüvek gyűjtéséről is. Az is elindulhat egyébként gyógynövényeket szedni, aki nem jártas a témában, vagy inkább bízzuk ezt szakemberre.
Alapvetően azt ajánlom mindenkinek, hogyha érdekli ez a része is a gyógynövényeknek, szeretne saját magának gyűjteni, akkor első körben menjen el olyan gyógynövény ismereti túrákra, ahol élőben szakember segítségével megnézheti, hogy melyik gyógynövényt a természetben mivel lehet felismerni, hogyan kell gyűjteni, mikor kell gyűjteni, mire használható. Ezek nagyon hasznosak. Ezeken a túrákon általában a szakemberek megmutatják azt is, hogy milyen esetleges hasonmások vannak, amikkel össze lehet téveszteni egy-egy gyógynövényt, és hogyan lehet kizárni azt, hogy összetévesszük a gyógynövényt egy hasonmással, ami esetleg mérgező hasonmás. Tehát mindenkinek ajánlom először ezt. Nyilván, hogyha valaki rendelkezik olyan végzettséggel, tudással, botanikai ismeretekkel, akkor persze lehet nyugodtan gyűjteni, de alapvetően érdemes tényleg azért első alkalmakkor kétszer-háromszor ilyen túrákon részt venni legalább, és akkor szépen meg lehet tanulni az alapgyógynövényeket, hogy mit hogyan lehet gyűjteni, mikor lehet gyűjteni, hogyan lehet felismerni, mondjuk egy gyermekláncfű, csalán, fekete bodza, vagy egy cickafark, ezeket nagyon-nagyon könnyen meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet felismerni őket a természetben.
Egyébként melyik az a gyógynövényünk, amelyet a leggyakrabban szednek az emberek?
Igazából erre nem tudom, megmondom őszintén, hogy van-e felmérés, hogy mi az a gyűjtött gyógynövények közül, amit az emberek gyűjtenek legnagyobb mennyiségben. Amit leggyakrabban használnak, olyanra van felmérés több is, például citromfű, menta, levendula, kakukkfű, zsája, gyermekláncfű, ezeket mind nagyon gyakran alkalmazzák Magyarországon is az emberek. Olyanra van még felmérés, hogy ugye Magyarországon maga a gyógynövény ágazat milyen gyógynövényeket gyűjt nagyobb mennyiségben. Tehát ott is például a fekete bodza, fagyöngy, akkor a cickafark, vadrózsa, ugye a csipkerózsa, fekete nadájtő, ezek megjelennek, mint ugye a vadon gyújtott gyógynövények, illetve vannak ugye termesztett gyógynövényeink, ott pedig nagyon sok esetben fűszernövények jelennek meg. Mustár, torma, kömény például, oregano, kakukkfű, tehát ami ugye könnyen termeszthető, vagy éppen gyűjthető Magyarországon.
És hát amikor összegyűjtöttük ezeket a gyógynövényeket, az sem mindegy, hogy hogyan szárítsuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azokat, vagy hogyan tároljuk. Van erre általános szabály?
Igen, általánosságban, ugye minden növényrészt máskor kell gyűjteni, más időszakban. Általánosságban mondjuk a leveleket, a virágzatot, ezeket teljes virágzás idején, és napsütésben, jó meleg időben, száraz időben érdemes gyűjteni, mert akkor könnyebben ki fognak száradni, nem fognak bepenészedni. Arra érdemes odafigyelni, hogy gyűjtés után viszont nem szabad napon szárítani ezeket. Tehát ott legalább egy olyan másfél hétig kell nyáron mondjuk jó időben szárítani, egy padláson esetleg, egy hátsó teraszon, ahol viszonylag szellős, könnyen szárad, viszont nem éri közvetlen napsütés a gyógynövényeket. Ezután pedig ugye lehet tárolni őket különböző befőttes üvegekben, papírborítékokban, vagy aprítva, vagy pedig egészben is lehet tárolni. Egy olyan másfél-két évig felhasználhatóak a gyógynövények a szárítástól számítva, utána is használhatóak, csak utána már kezdenek veszíteni a hatóanyag tartalmukból, ezért már nem biztos, hogy olyan hatékonyak lesznek.
86 gyógynövényről olvashatunk a könyvben. Milyen szempontok alapján kerültek ezek kiválasztásra?
Nagyon nehéz volt kiválasztani azt a 86 gyógynövényt, mivel hogy csak Magyarországon ugye nagyjából 400 féle gyógynövény található, a Földön pedig jelenlegi tudásunk szerint egy olyan 50 ezer gyógynövény található. Úgyhogy ebből kellett egy észszerű számot kiválasztani, hogy mennyi legyen, és igazából egy 86 jött össze. Próbáltam az alapján kiválasztani ezt a 86-ot, hogy melyek a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott, és leggyakrabban gyűjtött, és termesztett gyógynövények és fűszernövények. Tehát külföldi növények nem is nagyon találhatóak a könyvben, hanem inkább csak Magyarországon termeszthető vagy gyűjthető gyógy- és fűszernövényekre fókuszáltam. Majd a külföldi növények egy későbbi kötetben vannak betervezve, és igazából ez a 86 volt az szerintem, amit azért érdemes ismerni, illetve amit érdemes mondjuk, hogyha van ilyen könyve az embernek, elővenni otthon, és akkor tudja, hogy melyik mire használható, mert a 86 gyógynövény között igazából minden enyhébb vagy súlyosabb betegségre találhatunk gyógymódot, úgyhogy érdemes azért megnézegetni tényleg ezeket, hogy melyik mire alkalmazható.
Tavasz van, ilyenkor azért rendszerint kimerülnek a vitamintartalékaink. Hogyan erősíthetjük az immunrendszerünket? Melyik az a gyógynövény, amelynek fogyasztása hasznos lehet ebben az időszakban?
Nagyon sok immunrendszerősítő gyógynövény is megtalálható a könyvben. A magyar gyógynövények közül ilyen többek között a kakukkfű, a fekete bodza, a csipkebogyó, ilyen a szederlevél, a málnalevél, a macskamenta. Ezek mind-mind immunrendszerősítő hatással is rendelkeznek, több más hatás mellett. Ezekből például a legtöbbet azt lehet tartósan is alkalmazni, akár napi rendszerességgel, és immunrendszerősítésnél még ugye nyilván nagyon fontos a vitaminpótlás, az ásványi anyagpótlás, erre pedig itt vannak a tavasszal gyűjthető gyógynövények, gyermekláncfű, csalán, katánkóró, pásztortáska, ezek nyersen ehetőek, a levelük például, tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és szépen fel tudják tölteni a szervezetnek a vitamin és ásványi anyag raktárát ilyenkor tavasszal is.
Vannak-e olyan gyógynövényeink, amelyeket méltatlanul elfelejtettünk az utóbbi időben?
Vannak. Ezek is egy későbbi könyvnek a részét fogják majd képezni, egy másik részt. Én ilyen elfeledett gyógynövényekként szoktam ezeket említeni, és vannak, tehát ebből a 400 féle csak magyar gyógynövényből, egy olyan 50-60 féle az, amit jelenleg azért használunk, kaphatunk gyógynövényboltokban. A többit, az vagy saját gyűjtés után tudjuk összegyűjteni, vagy sehogy, mert ezeket nem értékesítik, pedig nagyon-nagyon jók. Tehát például, ami elfeledett gyógynövénynek számít, az mondjuk egy szőrös disznóparé, egy kövérporcs, egy fehér libatop, amik úton útfélen megtalálhatóak kertekben is, és salátaként, főzeléként, levesként fogyasszák sok országban őket, mondjuk Indiában is, mi pedig kigazoljuk őket, kidobjuk őket, pedig például a porcsin az omega-3 zsírsavakban nagyon-nagyon gazdag. Vagy mondjuk a pásztortáska, amit az előbb említettem, szintén ehető salátaként, nagyon jó vérzéscsillapító, vérnyomás csökkentő, és nem nagyon szokta senki használni. És még nagyon-nagyon sokat lehetne említeni ezek közül, rengeteg lehetőség lenne egyébként, és van is itt a magyar gyógynövényekben.
És mint ahogy a beszélgetésünk elején említettem, egy új képzés, gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés indult a Miskolci Egyetemen, lezárult a jelentkezési határidő, most már el is kezdték az oktatást, milyen volt az érdeklődés, hányan kezdhették el most tanulmányaikat?
Nagyon-nagyon örültünk egyébként februárban, ugyanis 22 fővel indulhatott el a gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés itt az egészségtudományi karon, ami több szempontból is nagyon jónak számít. Egyik az az, hogy nagyon örülünk, hogy ekkora az érdeklődés. Második szempont az pedig az, hogy nagyon későn tudtuk elkezdeni hirdetni. Miután megkaptuk az oktatási hivataltól az engedélyt, egyből elkezdtük hirdetni, és ez alatt a kis határidő alatt, a jelentkezési határidő alatt is nagyon sokan összejöttek, tehát tényleg ez a 22 fő, ez nagyon-nagyon jónak számít, egy szakirányú továbbképzésen is azért, és nagyon vegyes csapattal indultunk, aminek nagyon örülünk, mert így tényleg minden szektorból elkezdtek jelentkezők, vannak közgazdászok, ugye bármilyen diplomával lehetett jelentkezni, vannak közgazdászok, pedagógusok, védőnők, vannak például informatikusok a képzésen, tehát nyilván úgy adjuk a tananyagot, hogy mindenki számára érthető legyen az egészségügyi és a nem egészségügyi szakemberek számára is. Életkor szempontjából szintén vegyes a jelentkezetteknek az életkora, a 23-4 éves korosztálytól kezdve van egy 60 év körüli hölgy is a képzésen, úgyhogy de ugye a 30-40 éves korosztály az átlag egyébként, és nagyon-nagyon érdeklődő csapat jött össze. Jelenleg a kollégáim oktatják őket, most más tantárgyakból, én pedig áprilistól, májustól fogom majd elkezdeni az oktatásukat, fitoterápia tantárgyal, illetve gyakorlati ismeretek című tantárgyal, ahol gyógynövénytúrára fogunk majd menni ki a természetbe, úgyhogy a hallgatók is nagyon várják, én is nagyon várom egyébként, úgyhogy tényleg nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy elindulhatott, és ami szintén nagy öröm, hogy már most, pedig most kezdődött el, már most van jelentkezőnk, nem is egy, a jövő februárjában újból induló képzésre, mert minden évben februárban szeretnénk indítani majd, így keresztfél évesen, és már most van egy olyan 5 jelentkezőnk, akik alig várják, hogy jövő februárban induljon a második évfolyam majd, úgyhogy szeretettel várunk jövőre is majd mindenkit a képzésre.
Én nagyon szépen köszönöm, Norbert, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mindenkit arra biztatunk, aki szeretne valamit megtudni a gyógynövényekről, azok használatáról, az elolvashatja a Gyógyítás gyógynövényekkel című könyvet.
Így van. És hogyha valaki esetleg érdeklődik mélyebben a gyógynövények iránt, akkor tényleg ajánlom a gyógynövényismereti programokat. Miskolcon is azért sokat szoktak tartani, illetve van egy Facebook oldalam, ahol gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretterjesztő posztokat szoktam megosztani. Most például a fagyöngyről, akkor a gyermekláncfűről, medvehagymáról, tehát ott is, ha valaki szeretne aktualitásokat olvasni, hasznos ismereteket, akkor ajánlom figyelmébe.
Kedves hallgatóink, Gyógyítás a gyógynövényekkel címmel megjelent Pászk Norbert gyógynövény szakértő, a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara tanárának kötete. A szerzővel beszélgettünk az előző percekben az új kiadványról.